Folytatódik a Business Lounge, továbbra is a fenntarthatóság a témánk, méghozzá az ESG Summit kapcsán, ami május 28-án lesz az Aquarium Klubban, és a másik tartalmi felelőssel, Rimóci Oszkárral, a Mégis Kollektíva alapítójával folytatjuk a műsort, aki szintén telefonon jelentkezik be. Szia, Oszi!
Sziasztok!
Kezdjük ott, az előbb Tomaj Zsófival arról beszéltünk, hogy a cégek hogyan építik be az életükbe, a gyakorlati életükbe az ESG etikát, az ESG alapelveket. Tőled azt szeretnénk megtudni, hogy egy első körben, hogy vajon mennyi idő az, mire magukévá teszik a cégek ezt a ESG gondolkodást, és amik praktikusan úgy beépül a gyakorlatba.
Szerintem attól függ, hogy éppen hányan állnának annak a működésnek, amit az ESG elvár tőlük, az ESG-nek, az ESG-nek az irányelve. És én el is engedném ezt az ESG szó összetételt, hogy mozaik szót, mert szerintem, ha mélyen magunkban nézünk, akkor leginkább attól függ, hogy hogy állunk önmagunkhoz, milyen szinten van az önazonosságunk, mennyire ismerjük, óvjuk a környezetet, meg a közösségeinket. És hogyha te már alapból ezt fontosnak tartottad, akkor ESG nélkül is beépítetted a mindennapjaidba, ha meg még nem, akkor szerintem az ESG pont arra jó, hogy elgondolkozz rajta, és végigmért, hogy mit fogsz itt hagyni magad után, amikor már éppen a te nem létezel, vagy akár a széged nem létezik.
Na, de ez az embereket, ez érdekli? Bocsánat, hogy amikor közösségben gondolkodnak, akkor ez érdekli az embereket?
Pont erre akartam már magamnak is reflektálni, meg önmagamat challenge-elni, hogy én nagyon sok olyan emberrel találkozok a saját buborékomban, akit egyébként igen, és egyre fontosabb neki az, hogy érték alapon működjön, hiszen rájött, hogy ő is akkor érzi magát jól. Szóval van benne egy ilyen akarva akaratlan, egy ilyen önzőség is, hogyha jót teszel másoknak, az igazából neked is jó lesz. És nem csak ilyen spiri vonalra gondolok, hanem lásd a természet, tehát hogyha mondjuk vigyázol a természetre, akkor kevesebb kemikáliát fogsz megenni, vagy a gyermekeidnek az asztalára tenni, mert rájöttél, hogy hát a földet szétszennyeztük. De ugyanez igaz lesz szerintem a baba-mama klubra is körülöttünk, vagy bármelyik másik közösségre. Hogyha van, akkor a párod jól érzi magát, mármint hogyha éppen egy kedves férfi ember vagy éppen apuka, mert tud csatlakozni a helyi közösségekhez. Ha meg azok nincsenek, és nem figyelünk rájuk, akkor egyszer csak ő is, mert te is egyedül maradtad. Nekem egy kicsit erről szól, nem is kicsit, nagyon erről szól ez az ESG, szóval nem is a fenntarthatóság szót szoktam már használni, hanem inkább az érték alapúságot, vagy az értékvezérlátséget.
Azt hogyan látod, hogy akiben nincs meg ez az indítatás, azt lehet esetleg tanítani, vagy kell hozzá egy élethelyzet, hogy picit hasonlóan gondolkozzon, mint mondjuk, amit te most így az előbb elmondtál, hogy működik ez, hogy látod a gyakorlatban?
Hát egyszer úgy látom, hogy tanít a piac, és hogyha belenézel a következő generációknak a fejébe, akkor azért rengeteg, hát van nekem is egy például a többek között egy 16 éves gyermekem, aki felettét sokat TikTokozik, és közben látom, hogy olyan tudás szív magába, amiről én álban is emeltem volna 16 éves koromban, tehát egy hihetetlenül sokrétű a gondolkodásmódja, és például azt is látja, hogy történik most akár a cégekkel, sorolhatnám a politikai helyzetünkkel, a gazdasági helyzetünkkel, egy csomó mindent lát és érti. És hogy ez a generáció, meg aki már előtte van, ők nekik már szerintem van egy elvárásuk is a cégek felé, hogy eljjeljjelj, légy, gondolj már a mi jövőnkre is. Szóval, hogy ennek is van szerintem egy tanító ereje, aztán van az is egy jó mondás, igen, hogy az élethelyzetednek is van egy tanító ereje. Uh-huh. Például elmentem a falig egészen egy mélyebb kiégésig, ami most nem mennék bele, egyszer elég volt. Na, szóval, hogy ez is tud tanítani, mert látod, hogy túltörgetted, nem te voltál a központban, hanem mindig csak a hatékonyság elvűség, vagy éppen a kontrollmánia, vagy profit orientáltság volt a központban. És én nem mondom, hogy a profit rossz, nem mondom, hogy a hatékonyság rossz, hanem azt mondom, hogy ezek eszközök kellenek, hogy legyenek a jólét felé. Hát én szerintem ezek a legnagyobb tanítómesterek, a önmagad, a piac, meg engem például azt tanított, hogy tanultam sokat, és nem a jogi egyetemen, nem ilyen most tudom, mainstream lexikális tudást szedtem magamra, hanem vannak ilyen varázsszavaim, mint a humánökológia, vagy ehhez hasonló dolgok, amik amik pedig a rendszerek közötti összefüggéseket tanították meg nekem például. Szóval szerintem a tudás is egy ilyen tök-tök fontos triggere a gondolkodásmód fejlesztésének.
Örülök, hogy behoztad a mindennapi jelenünket, ami valamilyen hatással van az egyén és egy vállalat gondolkodására. De vajon minek van nagyobb hatása, a közvetlen környezetünknek, tehát a mikro környezetünknek, vagy akár a politikai, vagy a közéleti szereplőknek a viselkedése? Szóval, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat jól elválasztani egymástól, és hogyan lehet akár kizárni egy kevésbé felelős politikai viselkedést, vagy irányzatokat, hogyan lehet kizárni ebből a gondolkodásból. Most pont Tamással beszéltünk adás előtt arról, hogy vannak olyan változások a közéleti szintéren, amik bizonyos cégekben egy korábban vállalt és viselt etikai kódexet, úgy valahogy, mint hogyha fölhintett volna sóval. És akkor egy 180 fokos fordulatta, hát most ez annyira nem fontos a világban, vagy most ez jelen pillanatban, jelen gazdasági és politikai környezetben kevésbé kap teret, nem annyira fontos, ezért mi sem foglalkozunk vele. Ezt te hogy látod? Eljutunk oda, hogy kiszűrjük, kizárjuk ezeket a közéleti hatásokat a saját etikai gondolkodásunkból?
Én azt gondolom, hogy nem is ez a feladat. Hogy a fajunknak, meg a homo sapiensnek, ami azt hiszem ilyen 50 ezer éves, szóval nem túl öreg, pont az az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mindenhez is adaptálódni tudott. Uh-huh. Az egyetlen faj, ami Afrikából fogta magát és elterjedt mindenhova, az összes többi nem volt erre képes. Úgyhogy szerintem ez az a képesség, ami egyfelől most, hogy is mondjam, egészen nem a megfelelő irányba terel minket, de ugyanakkor az a képesség is, ami meg tök jó irányba tud minket terelni. Tehát hogy attól függetlenül, hogy éppen mi a politikai helyzet, szerintem azt nem kizáró módon, hanem beleépítve abba a folyamba, vagy folyamatban, mert éppen vagyunk, tudunk szerintem előrelépni. Már is, hogy ezt lehozzam a földre, ezzel azt akarom mondani, hogy nem attól kellene függjen a jól létünk, hogy milyen éppen a politikai felhők körülöttünk, hanem én azt gondolom, hogy ez egy ilyen egyetemes cél kell, hogy legyen. És hogy az, hogy éppen nem tudom, ki vagy éppen mit diktál, az egy paraméter a sok közül, hogy ugyanúgy be kell tudnom építeni, mint azt is, ahogy pont így beszélgettük ugye itt a hívás előtt, hogy 4,5 óra alvásra vagyok itt, de azt is be kell tudnom ebbe a beszélgetésbe, hiszen hát az is egy paraméter éppen a mai létemnek. Szóval szerintem meg kell tanulnunk kezelni ezeket a helyen. És hogy ezért fontos megint az, hogy edukálódjunk, hallgassunk inspirációkat másoktól, kapcsolódjunk egymással, mert egy csomó-csomó tudásod ott van köztünk, csak hát felszínre kell tudni hozni.
Nyilván első körben meg kell tapasztalni, vagy meg kell érezni azt is, hogy mikor van szükségünk mások tanácsára, nem? Tehát, hogy lehet, hogy néha csak le kell lassítanunk és befele figyelni, és nem az ajból kiszűrni azt, ami nekünk megfelelő.
Igen, teljesen valid pont. A nagy művészek is azért nagyon gyakran csendben dolgoznak. Lehet, hogy hangosságban inspirálódnak, de a csendben saját maguk hangját is meghallják. Igen.
Na érdekes, hogy akkor ezt hogyan lehet átültetni egy vállalat életére, ezt a fajta csendet. Hogyan tud hátralépni egyet, amikor benne van itt évek óta épít egy vállalkozást, van egy irányelve, egy vállalkozó, vagy egy vállalatnak a vezetője, az hogyan tud hátralépni, és ugyanúgy felelős maradni, de mondjuk rálátni a folyamatokra, és alkalomattán új felelős döntéseket hozni.
Mint ha összebeszéltünk volna, pedig ezen a ponton biztosan nem tettük, de hogy a Holman Willivel, aki szintén ott lesz amúgy majd az ESG-s, amikor beszélgettem a minap, pont csináltunk vele egy podcastet. Ő egyébként Hollandiából hazajött szervezett pszichológus, és vezeti a családi vállalkozásukat, amiből zárójelben jegyzem meg, igencsak sokon itthon. És pont ugye olyan stádiumban vannak ezek a családi vállalkozások, ami éppen a generáció váltás előtti, vagy a talántán közbeni tér. És szerintem ott pont hogy nagyon felhangosodnak azok a helyzetek, amikor mindenféle ESG szabályozástól függetlenül is egy új értékrend jön a képbe. És akkor el kell tudnod valahogy lavírozni a régi értékrend, vagy hát az őseidnek az értékrendje, meg mondjuk a saját értékrendet között, hogyha te vagy a generációváltó. Szerintem ezekre a szituációkra is ugyanúgy ráhúzható, hogy ne ezt hogyan csináljuk. Akkor ennek szerintem pont az a kulcsa, hogy azt érdemes megvizsgálnunk, hogy oké, hogy eddig így csináltuk, meg eddig amúgy csináltuk, meg így rendeztük a folyamatainkat, meg ilyen policyjaink voltak, meg nem is tudom, lestoppoltuk az órát, amikor kiléptünk a kapun, de lehet, hogy most ezt másképp szeretnénk csinálni. Lehet, hogy most aszerint szeretnénk rendezni a folyamatainkat, vagy akár a szolgáltatásainkat, hogy jó, mit is adok én mondjuk a családomnak, vagy saját magamnak, vagy az ügyfeleimnek. Vagy erre meg szerintem megvannak az eddig is használt eszközök. Most, ha mondhatok ilyeneket, hogy service design, meg ilyen üzletfejlesztési tervezési eszközök, azok is tökéletesen tudnak funkcionálni. Csak most más vektor felé kell őket elterelgetni. Uh-huh. És én ezért használom ezt a jól lépszót. Mert hogy végig tudod szépen gondolni, hogy csak hogy egy klasszikust idézek, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és akkor én mit ad a mi cégünk a megint saját magamnak, a környezetemnek, a természetnek, a családomnak, a közösségemnek, és ha ezeket a kérdéseket feltesszük, és ezekre szervezzük és tervezzük a folyamatainkat, akkor nem csak, hogy jobban leszünk, hanem nekem az a hitrendszerem, hogy a szolgáltatásunk is erősödik. Ha a szolgáltatásunk erősödik, az azt is jelenti, hogy jobban figyelünk a környezetre, abban benne vannak az ügyfeleink is. Hogyha ezt is megtesszük, akkor sokkal nagyobb szimbiózisban tudunk velük létezni, hiszen elkezdünk összedolgozni. Nem egy ilyen, nem tudom, megmondó hierarchikus szerepet veszünk fel, hanem egy sokkal inkább bevonóbbat. És azt ESG nélkül is tanították már, meg tanítják már szerintem mindenféle business schoolban is, hogy hogyan vont be az ügyfeleidet. Én annyit mondok, hogy terjeszt ki az ügyfeleidet más entitásokra is.
Hát meg hogyha előbb behoztad a Z-generációt, akkor most nem is kérdés, csak az jutott eszembe, hogyha ők máshogy gondolkoznak, akkor egyszerűen az a cég, amelyik nem gondolkozik felelősen, akkor nem biztos, hogy fel tud venni olyan munkavállalót, aki mondjuk már egy teljesen más gondolkodást képvisel. Tehát én azt gondolom, ugye engem ismertek, hogy én azért nagyon business fókuszú vagyok, hogyha ezen azt látom, hogy nem tudok felvenni mondjuk fiatal munkaerőt, mert nem képviselem azt az értéket, amit ő elvár, az nyilván nem lesz jó. Hogy ebben van valami igazság? Mert én ezt így látom.
Hát én meghallom. Szóval ez az egy valamilyen szinten validálja is ezt az állítást. Mondták is most körülöttem is többen, hogy kb. Arra vannak berendezkedve, hogy mondjuk évente lecserélik majd a Z-generációs munkatársakat, illetve nem is lecserélik, ez egy nem megfelelő szó volt, hanem ők lecserélik magukat, mert úgysem lojálisak. És akkor én itt meg visszacsalengyelem ilyenkor, hogy jó, de mihez nem lojálisak? Tehát ugye a korábbi értékekhez nem, meg ugye megoldásokhoz, módszerekhez, folyamatokhoz, stb. Hát nem is lehetnek lojálisak, mert nem tudnak velük azonosulni, ők nem abban vannak már. És szerintem ettől nagyon-nagyon-nagyon függ egy cégnek a léte, meg a fejlődése, meg mindene is, hogy tényleg mennyire hallja meg ezeket a hangokat. Ezeket a képességeket érdemes kifejleszteni. Mert hát nem az ezüst generáció fog a következő 40 évben dolgozni, bár ők is nagyon-nagyon fontos, akkor már behoztam véletlenül az ezüst generációt. Uh-huh. Pont egy ilyen jó mixet lenne érdemes szerintem kialakítanunk, ahol több generáció össze tudja dugni a fejét, hát abban mekkora érték van, hogy szellemi is, közösségi is, üzleti is.
De mit gondolsz, mi lesz a hot topic? Mik lesznek azok a vitapontok, amik így többször elő fognak jönni?
Szerintem pont ez az egyik, hogy belülről tudunk-e változást generálni. Fogalmazunk úgy is, hogy alulról fölfelé működik ez, vagy mindenképpen a döntéshozói és kormányzati oldalról kell jönni a változtatásoknak a kezdeményezésének. Szerintem ez is egy folyamatos forró téma, most meg, hogy ide-oda lavírozik a politikai, ezáltal meg a gazdasági helyzet is. Így szerintem még inkább fő téma lesz. Illetve hát ez a munkaerő kérdése szerintem ez a másik, ami nagyon-nagyon erős, hiszen most olvastam azt is pont, hogy a utóbbi 10-15 évben csak egy ilyen 300 ezerrel lettünk kevesebben, azt hiszem. És ugye nem a csecsemők és nem a nyugdíjasok mentek el leginkább, hanem inkább azok, akik munkavállalók tudtak lenni, vagy hát most már éppen munkavállalnak, csak egy másik országban. Szerintem ez egy tök nagy kihívás, hogy ebben a helyzetben, főleg a következő egy-két évben is, hogyan tartod meg őket, hogyan toborzol újakat, stb.
Ez érdekes, amit felvetett így a legvégén, még annyit árulja, hogy egy cég az mit tehet, hogyha a munkavállaló úgy érzi, hogy elfogyott körülötte a levegő is. Aki már ott tart, hogy eldönti, hogy elmegy egy másik országba, ott azt gondolom, hogy már nagyon nem feltétlen lehet győzködni.
Azt nagyon nehéz szerintem is, hiszen hát ott van egy csomó-csomó paraméter körülötte, és hogyha ugye egy olyan cég vagy, akinek fontos volt a munkatársad, akkor nem az utolsó pillanatban fog kiderülni, hogy ő akkor most fogja magát, és relokálódik. Azért ezek hosszabb folyamatok. Uh-huh. És szerintem ez az, amit tehetünk, hogy nagyon-nagyon figyelünk egymásra, figyelünk, és hallgatunk, és teret biztosítunk arra, hogy ezek a megosztások megtörténjenek, mert szerintem nem ez az első és utolsó turbulens időszak a történelmünkben, szóval, hogy biztos vagyok benne, hogy majd jönnek a következő krízisek, mert az mindig van. Ez egy ilyen állandó dolog a mi történelmünkben, úgyhogy szerintem a legjobb, amit tehetünk, hogy ezekre felkészülünk, és nem egy ilyen villámcsapásnak, ilyen égből jövő átoknak tekintjük őket, hanem egy ilyen természetes jelenségnek. Úgyhogy ezekre a képességekre szerintem viszonylag szükségünk van. A vezetőként meg kifejezetten, és hogyha minket meg vezetőként ugye elborítanak a teendők, és mondjuk a saját magunk jól léte sincs jól, vagy nem érzem magam önazonosnak, értékazonosnak éppen az aktuális helyemben, akkor ezt nagyon nehezen fogom tudni elvárni a többiektől is.
Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál. Folytathatnánk, de most így már nem tudjuk. Május 28 ESG Summit az akváriumban, és Rimóci Oszkárral, Oszival beszélgettünk, ő az egyik tartalomfelelőse ennek a konferenciának, és a Mégis Kollektíva alapítója. Még egyszer köszönjük.
Én is köszönöm, sziasztok, boldog mindent.
És nektek is, kedves hallgatók, köszönjük a figyelmet, 2 hét múlva újra lesz Business Lounge, mi pedig ma este találkozunk leghamarabb a Szabadesésben, addig is legyen szép napotok, jó rádiózást, sziasztok!
Sziasztok!